Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a keresztelés kiszolgáltatására készülve a 329. dicséretünkkel kezdjük el közösen. 329. dicséretünknek a második versét énekeljük. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumában, annak is a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé a napi újszövetségi igerészből szeretnék egy fél verset még hozzáolvasni Pál apostol Kolossébeliekhez írt leveléből, a második rész első versének első felét. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek. Kedves szülők, családtagok és gyülekezet, azt hiszem, hogy szülőként ezt a félmondatot nagyon jól tudjuk érteni. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek. Ilyenkor az emberből egy ilyen sóhajtásként tör föl az a sok minden, ami megterheli egy kicsit a lelkét, hogy a gyermeke számára annyi mindent szeretne biztosítani, annyi mindenben keresi a jót neki, annyi mindenben oda teszi önmagát, és néha úgy látszik, hogy az a gyermek ezt nem akarja értékelni. Egész kiskorban, mert van itt 2 hónapos kisgyermek, az ember a lelkét kiteszi azért, hogy egy kisgyermeket megvigasztaljon. Mindennel próbálkozik. Eteti, altatja, rázza, hintáztatja. És úgy az emberben ez a kis gondolat van benne, hogy de jó lenne éreznéd, hogy mennyit küzdök veled. Mennyit küzdök érted. Aztán vannak itt nagyobb gyermekek, és már félig nem gyermekek. Egy 5 éves kislány, egy 15 éves fiatalember. Kérdezzük meg a szüleiket, hogy hányszor gondoltak arra, hogy mennyit küzdök veled, és érted. És akkor ebbe belegondolunk sok-sok olyan történést az életünkbe, ahol megpróbáltuk kiigazítani azt, amit a másik csinál, megpróbáltuk jól szeretni, megpróbáltuk a helyére tenni a dolgokat, békességet rendezni magunk között. Mennyit küzdök értetek? A nagy kérdésem az, hogy ha Pál apostol is elmondta ezt a mondatot, akkor ezt miért mondta el? Ő egy gyülekezetre gondol, egy távol lévő gyülekezetre, akinek az ügyes-bajos dolgait intézi, az imádságaiba benne vannak állandóan, hogy az ő előmenetelük jobb legyen, hogy megtalálják a helyüket, hogy békesség legyen közöttük. Miért kell ezt leírni, hogy annyit küzdök értetek? Ez egy ilyen válveregetés akar lenni, hogy végre sajnáljon már valaki, hát annyi mindent megtettem már értük. Remélem, hogy meg is lesz ennek a gyümölcse. Vagy egyfajta önsajnálat akar lenni, hogy ez a sok-sok energia, amit belefektetek egy másik ember életébe, ez valahol mind belőlem vesz ki valamit. Szülőként találkozunk azzal a nagy mondattal, amit másoktól már korábban hallottuk, hogy ez nem más, mint egy olyan szolgálat, ahol önmagadról lemondasz, és valaki másért élsz. És ezt nem akarja elhinni az ember, hogy tényleg van ilyen. Pál apostol nem azért mondja, hogy sajnáltassa magát, nem is azért mondja, hogy egy kis dicséretet kapjon, hanem egyszerűen azt próbálja megfogalmazni, hogy ezeket a lelki harcokat azért vívja meg másokért, hogy azok, akiket ő így szeret, azok bizalommal legyenek felé. És azt hiszem, hogy ez a kulcskérdés akkor, amikor szülő és gyermek kapcsolatáról beszélgetünk, hogy ez a bizalom, ez kialakul-e. Hogy rájön-e az a másik, hogy amit teszek, azt érte teszem. Hogy megérti-e azt, hogy amire neki szüksége van, és én azt látom, azt közel akarom vinni hozzá, mert az kell az ő életébe, még akkor is, hogyha tiltakozik ellene. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek. Kezdjük a hátuljáról, vagy a visszájáról a dolgoknak. Mennyit küzdök értetek? Itt egy pár példát már felsorakoztattam, kisebb vagy nagyobb korában a gyermekeinknek, hogy mennyi minden küzdelem ez, de igazából ez egy háromirányú küzdelem. Egy küzdelem bennem, önmagammal. Vajon én jól csinálom? Alkalmas vagyok erre a feladatra? Sokszor az ember eljut arra a pontra, hogy azt mondja, hogy úgy látszik, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Ezek a kétségbeeséseink. Aztán a másik, hogy tényleg a másikkal megküzdjek, hogy ő elfogadjon engem, hogy elfogadja azt, amit adni akarok, hogy tényleg ez a bizalom kialakuljon, hogy megtudja azt, hogy én jót akarok neki. És a harmadik, hogy tényleg küzdünk a külvilággal is értük, hogy valami olyan el ne érje őket, ami ezt a kapcsolatot, ami velük kialakult már, tönkretenni. Mennyi izgalom van szülőkben azért, hogy milyen közösségbe kerülnek a gyermekek, hogy ott mit tanulnak, hogy ott milyen hatások érik. Ezek mind fontos dolgok lesznek számunkra, és ezek küzdések. És kellenek jó stratégiák, vagy megoldások, ahol én megpróbálom ezt a szeretet valakit, a gyermekemet, de talán a társamra is vonatkoztatnám, vagy épp a szülő, ahogy a gyermekére gondol, megtartani mindezekben. Ezek állandó lelki harcok, és tudjuk jól, hogy vannak közte sebeink, és vannak vesztett csatáink, és vannak örömeink, és vannak győzelmeink. Hát ez a küzdés, ez valahol egy ilyen szent küzdelem egymásért, és ezt a példát valahol maga Isten is mutatja az ő velünk való foglalkozásával, hogy ugyanezt teszi. Hát én sem értem mindig, hogy Isten mit miért tesz, mit miért enged meg, mit miért hoz el az életembe. Ez egy bennem is lévő állandó küzdelem. És ennek a küzdelemnek sok része van. Valahol megpróbálom megismerni közben Istent, de megpróbálom megismerni önmagamat, és megpróbálom megismerni azt a világot, amit Isten elhatárol ebből a jelen való világból, és azt mondja, hogy ez az én országom. Amikor a keresztséget kiszolgáltatjuk, akkor ennek az országnak a részeseivé tesszük azokat a gyermekeket vagy fiatalokat, akik ezt vállalják. Vagy a szülők kérésére itt vannak. Hogy ne csak ez a világ legyen számukra, amelynek számtalan küzdését és számtalan fájdalmát ismerjük, hanem legyen az a világ is, amelyről Jézus így beszél itt. Ugye ez van benne az ő nagy ígéretében, hogy én velük leszek minden napon a világ végezetéig. És ha ő velem van, az azt jelenti, hogy ismeri a gondomat, ismeri a terhemet, ismeri a vágyakozásaimat, és valami olyasmit készít el számomra, amiben én tudok élni. Mennyit küzdök értetek? Szeretném, ha tudnátok. És akkor itt jön ez a megismertetése az én küzdésemnek a másikkal. Azért szeretném, hogy tudnátok, hogy tényleg bízzatok bennem. Hogy lássátok azt, hogy ami történik, az értetek történik. És megint csak Istenről szeretnék példát venni, hiszen a szülő az nem más, mint maga Isten, aki az ember képében kapja ezt a szolgálatot, hogy gyermekeket elindítson és vezessen egy olyan úton, amely aztán végül Istenhez vezete el. Ez nekünk egy megbízatás. Egy olyan megbízatás, amivel el is kell számolni. És ebben a megbízatásban szeretnénk azt leképezni, ahogy Isten is foglalkozik velünk. Isten, ha tesz valamit, csak azért teszi, hogy én merjek bízni benne. Ő így mutatja meg a hatalmát, így mutatja meg a nehéz helyzeteket is. Ezt mutatja meg a próbatételekben is, amikor rájövök arra, hogy vannak saját korlátaim. Ezeket nagyon jól oda teszik az életükkel a gyermekeink, elénk, felnőttek elé, szülők elé, családtagok elé. Így ismerjük meg a korlátainkat sokszor, leginkább, hogy ott vannak ők. És én nagyon akarok szeretni. És én nagyon akarom jól csinálni. És mégis megérkezem egy-egy pontra, és azt mondom, hogy miért nem megy? Miért nem megy tovább? Miért nem megy jobban? Miért nem megy igazabban? És erre mondja Isten azt, hogy hát akkor bízzál bennem, hogy én ennek is az ura vagyok. Hogyha odaadtam ezeket a kisgyermekeket, vagy nagyobb gyermekeket, akkor én adok hozzá bölcsességet, adok hozzá türelmet, mindazt megadom, amit kértek, hogy megadjak hozzá, hogy ezt jól tudjátok végezni. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek. Hallgassuk ezt a mondatot most úgy, hogy Isten ezt üzeni így advent első vasárnapján. Nekünk, szülőknek, keresztülőknek, családtagoknak, gyülekezetnek, hogy Isten szeretné, ha tudnánk, hogy mennyit küzd értünk. És ugyanezt mondjuk el, vagy lélekben hordozzuk ezt a gondolatot a gyermekeink felé. Ez egy szent küzdelem, egy szent szolgálat, de nem megy az Isten ereje nélkül. Nem megy az Isten segítsége nélkül. A gyermekek, akik itt vannak, Isten áldásáért vannak itt, hogy kapják az ő életükre, hogy ne csak mi vigyázzunk rájuk, ne csak mi igazgassuk az ő életüket, hanem tényleg mondhassuk azt, hogy ők az Isten gyermekei. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni ma a keresztséget itt a gyülekezet közösségében, és mielőtt ezt megtenném, kérem a szülőket és keresztülőket, hogy hitük szerint hallható szóval tegyenek fogadalmat a gyülekezet előtt. Kérem, hogy erre az ünnepi alkalomra közösen álljunk fel. És a szülőkhöz és keresztülőkhöz fordulok most, és kérem, hogy valóban hallható szóval, lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre válaszoljanak. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy a te szereteted arra is kiterjed, hogy küzdjél a mi életünkért. Nem csak megalkotsz bennünket, és nem csak azért adhatunk most hálát, hogy itt vannak azok, akik a keresztségben részesülhetnek, hanem azért is, mert ezekkel az életekkel te törődni akarsz. Szeretnéd a te gondviselő oltalmadba bevonni őket. Köszönjük, hogy eddig is megtartottad az ő életüket, hogy adtál erőt azoknak, akik őket befogadták, vállalni tudták, és az ő küzdéseikben is adtál megújulást, hogy több türelemmel, szeretettel, bölcsességgel tudjanak foglalkozni az ő életükkel. Az egész szolgálat egész addig tart, amíg mi tudjuk kísérni őket. Addig mindig ott lesz a lelkünkben az imádság, ő érettük, azért, hogy a dolgaik jól menjenek, hogy testben és lélekben egészségesek legyenek és maradjanak. Ugyanakkor olyan nagy ajándék, hogy tudjuk, hogy mindezek fölött ott vagy te, és te is a kezedben tartod őket. Segíts azok szerint, a parancsolatok szerint igazgatni az ő életüket, amely valóban életet hoznak és teremtenek. Így adj bölcsességet nekünk, hitben való bölcsességet, így adj nekünk reménységet, és örömet abban a közösségben, amelyet így bennük ajándékoztál. Így imádkozunk szülőkért, keresztszülőkért, nagyszülőkért, családtagokért, mindazokért, akik ezt a közösséget alkotják, engedd, hogy szeretetben és békességben tudjanak forgulódni és épülni. Kérünk, hogy a te áldásod nyugodjon meg az ő életükön, és ígéreted szerint hordozd őket minden napon a világ végezetéig. Amen. Dáviddal kezdeni. Dávid, akarod-e, hogy megkereszteljelek? Akarom. Dávid, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Alexandra Mária, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Léna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket. A 166. dicséretünket megkeresve és annak mind a 4 versét énekelve. 166. dicséretünket keressük tehát, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Isten ígét ezen az adventi első vasárnapon, Ezékiel próféta könyvéből olvasom, a 33. fejezetből, a 30-tól 33-ig terjedő verseket. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének. Odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól pengeti a lantot. Hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudjátok, hogy próféta volt közöttük. A kegyelem Istenet egy áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, háladással vagyunk, elvezettél bennünket erre az adventi első vasárnapra, és valahol a lelkünk mélyén érezzük, hogy egész más érzések és gondolatok kezdenek hatalmába keríteni minket. Köszönjük, hogy kigondoltad, hogy az ünnepre való készülődésnek lehetőségét oda tárod elénk. Segíts vele jól élni, tudni azt, hogy mire is használjuk, hogy mi is legyen az, amivel kitöltjük ezt az időt. Köszönjük, hogy itt kezdhetünk most te nálad. Ennek a nagyon rövid készülődési időnek a kezdetén. Köszönjük, hogy idehoztál azért, hogy hálát adjunk gyermekeinkért, az ő életükért, vagy segítséget kérjünk, éppen te tőled, a te erődből, hatalmadból meríthessünk, hogy őket jól tudjuk igazgatni. De köszönjük, hogy idejöhettünk minden megfáradásunkkal, lassan egy esztendőnek is a végéhez közeledünk, és annyi minden történt benne, és közben bennünk is. Mindezeket szeretnénk oda rakni te eléd, hogy igazgasd, hogy rendezd, hogy valamit átalakíts, hogy alkalmasak legyünk ünnepelni is. Köszönjük, hogy itt van a te igéd, és hisszük, hogy a te igéd mellé adod a te lelkedet is, engedd, hogy az üzenetté formálódjon ma a számunkra, amely bátorít, vigasztal, de elgondolkoztat. Kérünk, hogy így légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, engedd, hogy a veled való találkozásnak alkalma lehessen mindez. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 154. dicséretünk éneklésével. 154. énekünket keressük, ennek egyetlen verse van, mely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa.
Thank you.
Alapigénket újraolvasom Ezékiel próféta könyvéből, a 33. fejezet 32. verséből. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Foglaljuk el a helyünket. Talán különös ez az ige választás így advent első vasárnapján. Szeretném a személyes vonatkozásával kezdeni. Jól érzem magam, nem vagyok depresszióra hajlamos, várom az ünnepet. Egy kis náthát leszámítva minden a helyén van. Nem azért választottam, mint hogyha az ige hirdető azonosulni tudna azzal a prófétával, akiről szól ez a mondat. Még egyszer olvasom. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, most szép mély, és jól beengeti a lantot, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Ez a mai napi igénk a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az Ószövetségben, és úgy éreztem, hogy mégis az adventről nagyon sokat elárul, és a benne lévő emberről is. Nagyon sok gondolatunk van azzal kapcsolatban, hogy mit is kezdjünk ezzel a nagyon rövid időszakkal az életünkben, hogyan tudnánk megváltozni benne, kicserélni bizonyos részeit az életünknek, és aztán egy kicsit úgy bele is keseredik az ember, hogy talán ez egy reménytelen vállalkozás. Ez az ige arról szól, hogy egy kicsit figyelmezteti az embert, hogy no, ha megváltozik ilyenkor minden körülöttünk, és több lesz a csillogás, több lesz a lelki ráhangolódás, legalábbis így látszatra, mintha ez jönne vissza, azért ez ne vezesse félre az embereket. Ezékiel prófétának a küldetése két részből állt. A prófétai szolgálatának első felében azt az feladatot kapta, hogy menjen oda a népéhez, és olvassa a fejükre a bűneiket. Ebből egyenesen következtethető, hogy mindenki elment mellőle, és senki nem volt kíváncsi arra, hogy ő miről beszél, mit akar elmondani. Mindenki lehurrogta, és mindenki kerülte. Aztán a prófétának beválik a jóslata, és az Isten büntetése utaléri ezt a népet, és egyszer csak a nagy népek árnyékában felmorzsolódik ez a nép, elviszik a saját szülőföldjéről, letelepítik 70 évre, egy másik világban, amit idegen számukra, amit meg kell szokjanak. És amikor ott vannak, akkor eljön a próféta második korszaka, amikor Isten azt mondja, hogy na most már elég mélyen vannak, most menj el, és hirdesd nekik a reménységet. Beszélj arról, hogy én össze fogom gyűjteni őket. Beszélj arról, hogy ezek a nagy népek, amelyek téged tönkretettek, szétszórtak, ezek is el fognak bukni, és ezek is el fognak múlni a történelem süllyesztőjében. Lám, csodák csodája, mindenki gyűlik a prófétához, és mindenki hallgatja. Ez igen, ezt szeretjük hallgatni. Ez egy olyan dolog, ami mindenkinek reménységet ad. Valami olyasmiről kezd valaki beszélni, ami kell nekem, ami benne van az álmaimba, a vágyaimba, ez most szép és jó. Így mondanánk a mai kifejezésekkel, hogy a népszerűségi indexe a prófétának az elején nagyon alacsonyan volt, most viszont nagyon magasra ugrott, Mert tömegek hallgatják. És akkor Isten csendesen megszólal, aki mindenek mögé lát, és azt mondja a prófétának, hogy hát azért ne bízd el se el magad. Nehogy azt gondolt, hogy itt most egyszerűen minden megváltozott. Nehogy azt gondolt, hogy akik itt vannak, azok érted vannak itt. Hanem csak azért, amit elmondasz. Csak azért, ami most nekik is kedves. Ez most az az időszak az ő életükben, amikor a lelkükben ezek a dolgok, ezek úgy fontossá lesznek, vagy fontossá válnak. És erre mondja, hogy te csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese. Majd mindjárt ezt a szót is szeretném megmagyarázni, hogy ez mit jelent. Valahogy ezt érzem én is, hogy az advent ebben a világban szeretne valami a lelki változást hozni, amit szeretne is, meg nem is szeretne. Mert minden nagyon jól van így, ahogy van. Mert a világ nem arról szól, hogy itt csupa boldog és örömteli ember ölelgesse egymást, mert akkor megrekedne a világnak az üzleti része. De azért ez az időszak valahogy mégis úgy ezt úgy igényli, hogy ehhez hozzá tegyük azt, ami most hadd mondjam így, ami így az egyházból is van, vagy a kereszténységből is van. Tudom, hogy ez egész Európára már egyre kevésbé jellemző, de azért Magyarországon egy elég óvott helyzetben vagyunk mi, és ilyenkor azért előléphetnek az egyházi műsorokba azok a gondolatok, amelyek arra indítanak minket, hogy szeretett szolgálat legyen közöttünk, hogy egy-egy cipős doboznyival segítsünk másoknak. Ilyenkor azt gondoljuk, hogy az emberi lélek fogékonyabb erre. Ilyenkor egy-egy kerekasztal beszélgetésbe bevonnak egy-egy egyházi személyt is. Most elmondhatja a véleményét, mert most az emberek ezt elfogadják. Most ennek talán van tere. De van benne egy figyelmeztetés, hogy vigyázz, mert csak az éneket kell. Nem biztos, hogy te kell lesz. Nem biztos, hogy az üzenetet kell. És ez nekünk nagyon nagy kihívás. Nagyon észnél kell lenni. Nagyon tudni kell azt, hogy mi mit akarunk képviselni. Hogy mi nem egy kellék vagyunk a karácsonyhoz. Nem egy dísz, amit hozzá lehet tenni. Hanem ott van mögötte az Istennek egy üzenete az ember felé, hogy az emberrel valamit kezdeni akar. És erre azt mondja a próféta, hogy ez nem biztos, hogy majd kelleni fog. Hallgatják az igédet, a beszédet, de nem az szerint élnek. Na, erről néhány rövid gondolatot. Az első gondolat az az, hogy pajzán dalok énekese vagy. Mit is jelent ez a kifejezés? Talán a mai ember, aki ezt hallja, nem arra gondol, amire maga a próféta szerette volna felhívni a figyelmet. A károli fordítás is máshogy mondja, azt mondja, hogy szerelmeskedő ének vagy. Nem ebbe az irányba kellene tovább gondolkozni, hanem inkább valami olyasmi, ami a vágyakat, az érzelmeket felkeltő zenében ott van, abban a műfajban, amely úgy megpesdíti, vagy megpendíti a belső húrokat az emberben, egy kicsit szórakoztat is, egy kicsit elaléltat is, egy kicsit megnyugtat is, egy kicsit békességet is hoz, de ez egy szórakoztató iparág. És azt mondja, hogy hát ilyen vagy te. Megvannak az ő vágyaik, és pont azok a fogalmak, amiket használsz, az ő vágyaikban is szerepelnek. De nem biztos, hogy ezek a fogalmak ugyanazok a fogalmak, amiről Isten akar beszélni. Mondom a legnépszerűbbeket. Szeretet. Hát a szeretet ünnepe. Az öröm ünnepe. A békesség. Mindenki békességben akar lenni. A reménység. Mindenki meg akar újulni valamiben. Hát ha ezt mondja Isten is, akkor ez jó, akkor ez kell nekem, akkor ennek tapsolok. És mégis a felhívásban az van, hogy az éneked szövege kell, de a tartalma nem. Az nem emészthető. Az nem akarom, hogy változtasson a világon, nem akarom, hogy változtasson az életemen. Igazából, ha őszinték vagyunk, nem akarjuk, hogy mindig karácsony legyen. Mert akkor az azt jelenti, hogy mindig megerőszakolom magamat. Mindig valami olyan kell legyek, amilyen nem vagyok igazából. És azt nem biztos, hogy ez év 365 napján tudnám produkálni. Elég belőle ennyi. Pedig a másik oldalon az van, hogy várom, szeretem, szép, és az életemnek a legtöbb nagy élménye ahhoz kapcsolódik, valahol ott a környékén, hogy együtt vagyunk, és az jó. Főleg az idő múlásával egyre szebb lesz ez az emlék. Eszembe jutottak azok az élethelyzetek, amelyekben tényleg nagyon kérdéses az, hogy a szavaknak megvan-e az a tartalmi üzenete, ami úgy igazán hatásos lenne az életünkben. Mert ezek Istentől elszakított slágerek. Bemegyünk egy vásárlóközpontba, a zenéből nem sokan akarják kihallani azt, hogy kiről szól az a zene. A betlehemesek ki vannak téve, de nem áll meg mindenki úgy ott, és nem nézi meg azt, hogy abban a jászolbölcsőben kifekszik. Nem is nagyon akarja értelmezni ezt a jelenetet. De kellékként kellenek. Mint ahogy mondok egy szomorú vonatkozást, nagyon sokszor találkozom vele, nagyon értem, hogy mindaz, ami az ember belsejében történik és zajlik, akkor, amikor búcsúzunk egymástól, mennyi gondolatot ébreszt fel, és akkor ott is megszólalnak ezek a nagy slágerek, hogy csak a jók mennek el. Vagy az, hogy kell ott fenn egy ország. Ezek így önmagában üresek, semmit nem érnek. Erre mondja Isten a prófétának, hogy te csak egy pajzán énekes vagy, és csak a dalot kell. Tudsz-e többet adni? Kitartasz-e hűséggel azzal, hogy megmagyarázd ezeket a fogalmakat? Megéld előttük azt, hogy én nem azt fogom kérni, hogy kell ott fenn egy ország, hanem én azt fogom kérni, hogy egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Nem tudom, hogy érezzük-e a különbségeket, hogy érezzük-e azt, mi van mögötte. Hallgatják a beszédet, de nem a szerint élnek. Sőt, ki is mondja, eszük nyereségen jár. Nem akarom ezt a sztereotípiát újból kibontani, meg újból nyomatékosítani, hogy ez az egész karácsony közé épült dolog, ez egy hatalmas nagy üzlet. Az év legnagyobb bevételei ilyenkor jönnek. Itt mindenki megpróbálja a hiányosságait feltölteni és betölteni. Ez a nagy lehetőség a piacon. De én szeretném ezt egy kicsit lelki értelemmel is így mondani, hogy ez a lelki piacon is a nagy lehetőség. Az érzelmekkel való nagy játéknak a lehetősége. A ki is békülök, de mégis haragszom. A veled vagyok, de nem is tudlak elviselni. Azoknak az időszaka ez, amikor az ember meghazudtolja magát, valamivel próbálkozik, a fogalmak szintjén megvan, de az élet szintjén nincs meg. És nyereségen jár az ember esze. Hogy hogyan tudok jól kijönni belőle? Hogyan lehet a legkevesebb energiabefektetéssel megoldani valamit? De ez nem az életem megoldása. És tudjuk jól, hogy nem is hosszú távú megoldás. Hallgatják, de nem cselekszik. Csak két rövid példázat Jézustól, hogy ezt a magatartást Jézus hogyan látja. Azt mondja, ez olyan, mint amikor kimegy a magvető, elveti a magot, de az nem jó helyre esik. Biztos, hogy nem lesz gyümölcs belőle. Felesleges befektetésnek látszik, de mégis megtesszük, és minden évben megtesszük, hogyha eljön az advent ideje, felhívjuk arra a figyelmet, hogy ez az advent, ez egy komolyabb dolog. Ez arról szól, hogy az Isten közeledik az emberhez, és ezt a közeledést, ezt lehet viszonozni. Hogy ebből születhet valami olyan, ami az egész életemet megváltoztatja, és mássá teszi. Legyen a magvetésből gyümölcs. Mondja Jézus, hallgasd meg a beszédet, de próbáld ki, tedd meg. Mit vesztenél? Már megpróbáltuk minden emberi módszert egy-egy olyan helyzetben, amikor megakadtunk. És mit vesztenék, ha egyszer azt tenném, amit Isten mond? Talán még azt a belátást is megnyerném, hogy ez működik. A másik példázata Jézusnak pedig teljesen egyszerű kép, amikor azt mondja, hogy ha valaki meghallgatja az én beszédemet, és meg is teszi, az olyan, mint az a bölcs ember, aki sziklára felépíti a házát. Jönni fog az eső, jönni fog a vihar, de az a ház nem fog összedőlni. A bolond ember pedig az, aki a homokra építi a házát, aki nem azt teszi, amit én mondok neki, mert akkor ugyanúgy eljön a vihar, és eljön az eső, és az egészet el fogja mosni. Hát nem látom az életemet, nem látom a részeit az életemnek. Amit Istenre rá tudtam bízni, az még most is megvan. Amiből Istent kihagytam, az már rég nincs meg. Az csak egy fájdalmas emlék benne. De ha majd beteljesedik, mondja végül Isten, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Az advent a számunkra egy szolgálat. Egy olyan szolgálat, amiben mi is nagyon sokat kapunk Istentől, de egy olyan szolgálati idő, amelyben kiemelten azt tudjuk hirdetni, ami igazán Istenhez kapcsolja ezt az egész világot. Hogy megszületik maga Krisztus, aki azért jön, hogy megkeresse az elveszett embert. Ennek a prófétai szolgálatnak pedig megvan már a beteljesedése. Az a betlehemi jászolbölcső, ami mindenhol ki van téve, ez valahol ezt bizonyítja számunkra. Már megszületett. Már elkezdődött az, ami az Istennek a munkája az én életemben. És azóta is találkozom vele. Nagyon sok minden beteljesedésről tudnánk bizonyságot tenni. Mert találkoztunk azokkal a helyzetekkel, ahol csak Isten tudott valamit mondani, vagy csak Isten tudott csinálni valamit. Ugyanakkor az adventben az is előtérbe kerül, igen-igen erős hangsúlya, hogy Jézus azt ígérte, hogy egyszer visszajön. És minden karácsonykor egy kicsit úgy eljátszogatunk a gondolattal, de azért, hogy tisztes távolba hagyjuk, hogy mi lenne, ha megint betoppanna. Végül is nem más csinálna, mint a mi várakozásunkat teljesítené be. Mit kezdenénk ezzel az egész helyzettel? Mit kezdenék akkor, hogyha szemtől szembe találkoznék vele? Mit mondanék neki? Mit mondana az életem neki? A Reformátusok lapjában van egy érdekes cikk, úgy hívta rá fel valaki a figyelmemet, amely nagyon sok mindenről szól, de egy szép párhuzamot hoz, egy klasszikus világi mű, Beckett Godóra várva című műalkotás, ahol két szerencsétlen flótás vár valakit, aki soha nem érkezik meg. De ezzel a várakozással nyüglődnek, beszélgetnek értelmes és értelmetlen dolgokról, és az egész életük egy olyan várakozás, ami egy értelmetlen várakozás lesz pont amiatt, mert akire várnak, nem érkezik meg. És a párhuzam másik szála pedig az, hogy tehát Istenre várni, az nem egy ilyen értelmetlen várakozás. Hiszen mindig megérkezik. Mindig akkor érkezik meg, amikor szükségem van. Hányszor mondjuk azt, hogy elmondtam az imádságomat, és nem történik semmi, és Isten nem lép semmit, és nem oldja meg. És aztán mindig odaérkezem el, hogy pont akkor van a megoldás, amikor már tényleg nagyon kell. Mert Isten mindig megérkezik. És Isten sohasem késik. És az életünknek sok-sok olyan élethelyzete van, amelyről el tudjuk mondani, hogy ez igaz. És egyszer tényleg meg fog érkezni az is, amikor odaállok Isten elé. Nem kell ennek egy félelmetes találkozásnak lennie, hanem éppen talán annak az örömnek lesz a teljessége, amit ma is tud képviselni az az ember, aki nem csak dalolászik ebben az adventi időszakban, nem csak azt énekli meg, ami ezekhez a szép nagy fogalmakhoz hozzákapcsolódik vágyakozásban, lélekben, érzésekben, hanem azt, amit megélt, hogy az Isten jelen van, és az Isten jelenléte mindent meg tud változtatni. Mindent úgy tud megváltoztatni, hogy az a javamat szolgálja. Ezeket a gondolatokat egy kicsit mélyítsük el magunkban, és gondoljuk át, hogy azt a következő nem is egészen 4 hetet hogyan szeretnénk eltölteni, mi az, amihez hozzátársítjuk az életünket, és hogy tudjuk-e komolyan venni azt, hogy ebben a világban az Isten prófétái vagyunk, és ezt az ünnepet szeretnénk megjeleníteni a maga igazi üzenetével. Nem dísz akarunk lenni hozzá, nem egy kirakat, hanem egy olyan bizonyságtevő, aki megismerte már az ő urát. Ne legyél csak pajzándalok énekese, akinek szép hangja van, és jól pengeti a lantot, hanem legyél az Isten bizonyságtevője. Csendesedjünk el, ezért imádkozzunk.